Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A 2020-as esztendő kétségkívül legnagyobb kihívása és próbatétele a digitális munkarend, a távoktatás volt a magyarországi iskolák számára. Az év utolsó magazinjában most felidézzük az ehhez kapcsolódó interjúkat, beszélgetéseket. Tartsanak velünk! Éretten szakértően és kezdeményezően reagált a tanuló és pedagógus közösség a koronavírus járvány miatt életbe lépett oktatást is érintő változásokra, így látja az MTA közoktatási elnöki bizottságának elnöke. Plécsaba ugyanakkor hozzátette, a távoktatás körülményei között a tanórák rövidítésére lehet szükség, és kiemelten kell segíteni a hátrányos helyzetű családokat informatikai eszközökkel. Rozgonyi Ádám interjúja.
Digitális közegben, különböző megjelenítő formákban, most nem mondok platformokat, de nagyon sokféle platform van, sokkal nagyobb és fárasztóbb koncentrációt igényel a részvétel a oktatási eseményekben, mind a tanár, mind a diákok részéről. Ezt előre nem lehetett tudni, tapasztalataink nem voltak már. Ez például olyasmiket kell eredményezzen, hogy a távoktatás körülményei között lehet, hogy rövidebbek kellenek legyenek az órák, maguk a tanórák esetleg. Ezen kísérletezni kell, hogy rövidebb 40 vagy 30 perces tanórák, persze a diákok életkorától is függően, de most mondjuk gimnazistákba gondolkozva, lehet, hogy 35 perces tanórai egységekben hatékonyabban lehet gondolkozni. Természetesen kiderült, hogy az új körülmények között a hátrányos helyzet, a szegénység, a családi háttér korlátozottsága, már most abban az értelemben korlátozottsága, hogy eszközökkel való ellátottsága nagyon fontos tényezővé válik. Ez újra felveti az oktatás szervezőinek és tágabban a kormányzatnak a felelősségét, hogy különleges erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy a nagyon hátrányos térségekben és a nagyon hátrányos rétegeknél segítsük a számítástechnikai eszközökkel való ellátottságot, a távhozzáférést, tehát a internet bevezetését, a wifi-t és így tovább. Ez egy nagy felelőssége a társadalomnak és szervezés.
Az MTA egyébként segíti tanterv fejlesztéssel is, vagy egy ezzel foglalkozó intézet megalapításával is az érintetteket, a pedagógusokat, úgy, mint a tanulókat.
Amit én felvetettem a Magyar Tudományos Akadémia honlapjának adott interjúmban, az még csak egy álom, vagy egy nemes szándék. Tehát nem arról van szó, hogy már lenne ilyen kutatóintézet. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi távoktatási helyzet tapasztalata alapján a Magyar Tudományos Akadémia elindulhatta azon az úton, hogy első lépésben segítse a különböző távoktatási megvalósult munkacsoportok és kezdeményezések valamiféle integrációját, összehangolását. Ennek lehetne egy formája a virtualitásban az, hogy az akadémia mint egy minőség ellenőrző vagy minőségbiztosító szerepében garanciát adna, hogy az általa ismert és mint egy ajánlott távoktatási programok tényleg magas szakmai színvonalúak és magas didaktikai színvonalúak.
Mindennek egy intézeti keretet is adnának.
Igen, és ez a következő távlati terv, hogy ehhez a következő években az akadémia meg kellene próbáljon egy intézeti keretet létrehozni. Ennek az intézeti keretnek lenne olyan előnye is, hogy mindannyian látjuk a sajtóban és a közvéleményben, hogy a 5-6 évenként a nemzeti alaptanterv áttekintése és megújítása mennyire erőteljes politikai viták keresztüzébe kerül. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a politikai vitáknak is a viták politizáltságának egyik oka az, hogy nincsen rendszeres, folytonos foglalkozás az iskolai tananyag fejlesztéssel. És itt az akadémia, mint egy semleges szakmaiságot biztosító intézményrendszer, egy fontos kezdeményező lehetne abba, hogy létrejöjjön egy olyan kutatóintézet, ami állandóan a tananyagfejlesztéssel foglalkozik.
A Klebersberg központ elnöke szerint gyorsan és jól tudtak átállni az iskolák a digitális munkarendre és a távoktatásra. Hajnal Gabriella azt is közölte, a Klebersberg központ amellett, hogy állandó kapcsolatban áll a tankerületekkel, folyamatosan monitorozza azt is, hány gyereknél van eszköz és hánynál okoz gondot ezeknek a hiánya.
Ugye meg kellett ezt azért lőni, hogy mi is az a mennyiség, amit elbírnak a gyerekek a gép előtt, illetve hogy mennyit üljenek a gép előtt, mert nyilván azért az nem cél, hogy 6-8-10 órákat üljenek a számítógép előtt a gyerekek.
Maga a digitális feltételrendszer, hogyha ezt így megpróbáljuk országosan feltérképezni, akkor nagyjából mindenütt adott. Mert ugye azt tudjuk, hogy a szélessávú internet vagy az internet elérés tekintetében országosan elég jól állunk, ezt mutatják az adatok, de mondjuk digitális eszközök tekintetében szintén adott minden?
Hát természetesen nem minden családnál adott. Azokon a helyeken, ahol eszközhiány van, tehát olyan értelemben van eszközhiány, hogy a családoknál nincsen eszköz, illetve a családoknál nincsen internet, vagyis hátrányos helyzetű térségben vagyunk, ott levél útján oldjuk meg az oktatást. Egyébként fölmértük azt is, hogy hány családnál nincsen eszköz, tehát hány olyan család van, ahol nincsen a gyerekeknek digitális eszköze, vagy a családnak digitális eszköze. Ez körülbelül olyan 5%-nyi.
Ez azért is érdekes, mert hogyha én közben végeztem itt egy rövid fejszámolást, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk két iskoláskorú gyerek van egy családban, ahol egyébként mondjuk van szélessávú internet hozzáférés, internet elérés, és van mondjuk otthoni számítógép, laptop, de mondjuk két iskoláskorú gyerek van egy családban, ez ugye rögtön már két számítógépet vagy laptopot feltételez, és akkor még lehet, hogy az egyik vagy akár mindkét szülő mondjuk távmunkában dolgozik otthon, tehát lehet, hogy azért olyan családoknál is gondot jelenthet mindez, ahol egyébként adott lenne, úgymond békeidőbeli működés szempontjából internet és a számítógép is.
Ez így van, azért mi arra megpróbáltunk figyelni, hogy ahol nem okoz gondot egy osztálynak egy digitális platform használata, csak mondjuk egy-egy gyerek maradnak ki emiatt az oktatásból, ott azért az iskolák jó nagy része tudott akár tablettet, inkább tabletteket kikölcsönözni a gyerekeknek, tehát elég sok olyan eszköz van kint most a gyerekeknél, ami egyébként iskolai eszköz.
Az mérhető egyébként, vagy az a veszély nem állhat fent, vagy nem kell attól tartani, hogy az egyébként is hátrányos helyzetű, vagy mondjuk tanulási nehézséggel küzdő gyerekek egy ilyen helyzetben netán még jobban leszakadhatnak, még hogyha csak akár néhány hónapos időszakról is van szó?
Én azt gondolom, hogy, és én jártam ilyen térségben, tehát én saját magam elmentem természetesen hátrányos helyzetű térségbe. Én azt láttam, hogy nagyon komolyan veszik a kollégák azt, hogy összeírják a feladatot, tehát a gyerekeknek, kiviszik a gyerekeknek a feladatot, tehát idézőjelben postai úton, tehát valamilyen pedagógus asszisztens vagy kollega szétszórja a gyerekek között a feladatlapokat, visszaszedik, kijavítják, és ahol lehet, még egyszer mondom, telefonon is tartják a kapcsolatot. Nyilván ez teljesen más, mint ha bennülnének az iskolában, nyilván sokkal nehezebb egyébként a családok zömének jóval nehezebb, főleg ahol több gyerek van, ahogy ön is mondta, vagy ahol kisgyerekek vannak, és általában a kisgyerekek mellé még a digitális oktatásban is mellé kell ülni, jelzem elég sokszor otthoni tanulásnál is mellé kell ülni, bár van olyan tapasztalatom, hogy egészen jól megy a digitális oktatás a pici első-másodikosoknál is, Zoomon keresztül, vagy bármilyen platformon keresztül odaülnek, és a tanító kollégák szépen megtartják az órát. Azért azt ne felejtsük el, hogy a gyerekeink jóval jobban használják az IKT eszközöket, informatikai eszközöket, mint mi.
Nézik vagy figyelik azt is, hogy az iskolák mely platformokat használják legnagyobb számban?
Igen, természetesen folyamatosan mérik a kollégák azt is, hogy mit használnak a legtöbben. Nyilván a Krétát használják egyébként a legtöbben, de hát mondjuk ez nem véletlen, hiszen az mindenhol
volt.
Van. Az adott volt, bár azért azt el kell mondjam, hogy a Kréta alapvetően egy adminisztrációs rendszer, tehát ugye nem kifejezetten arra találták ki, hogy az oktatás folyjon rajta, nem is tud, tehát olyan platformként, mint mondjuk egy Classroom, Google Classroom nem tud működni, vagy egy Zoom, de nagyon-nagyon sokan használják azt az üzenő felületet, ahol ki lehet adni a feladatot, ahol föl lehet tölteni fájlokat, ahol föl lehet tölteni, ha megoldott feladatlapot, vagy éppen ki lehet adni, tehát ezt viszont rengetegen használják, ahogy egyébként az adminisztrációs részét is, hiszen beírják az órákat, illetve a házi feladatokat.
De értékelésre is alkalmas egyébként?
Az értékelésre abban a szempontból alkalmas, ugye, hogy az e-napló. Tehát magára az, hogy beírják a jegyeket, igen, értékelésre csak nagyon kevés platform, de van olyan platform, ami egyébként face-to-face értékelésre is valóban alkalmas.
A 2020-as esztendő kétségkívül legnagyobb kihívása és próbatétele a magyarországi iskolák számára a digitális munkarend és a távoktatás volt. Évvégi összeállításunkban most felidézzük az ehhez kapcsolódó interjúkat, beszélgetéseket. Az iskolai oktatásban továbbra is számos lehetőséget rejt a digitális oktatás. Erről beszélgettem Csapó Benő egyetemi tanárral, neveléstudományi kutatóval. Ha megnézzük az egyes iskolai tantárgyakat, akkor a digitális oktatás jelenthet azért nehézséget bizonyos tantárgyaknál, ahol mondjuk több a gyakorlati elem, a gyakorlati rész, hát gondolok itt például a fizika vagy a kémia tanításra. Egyáltalán a reál és a humán tárgyak tekintetében vannak itt komolyabb eltérések vagy különbözőségek?
Hát soha nem gondoltuk azt, hogy teljes mértékben kiválthatja az online tanulás vagy a számítógépes tanulás a személyes jelenlétet. Ez mindenütt meg fog maradni a felsőoktatásban is. Viszont azt végig lehet gondolni, hogy melyek azok a tanulási területek, ahol teljes értékű lehet egy gépi tanulás, egy számítógépes tanulás, online tanulás vagy bármi, ami nem igényli a pedagógus személyes jelenlétét. A technológia alkalmazása az iskolában nagyjából két irányba megy, és az egyik irány az, amikor teljesen kiküszöböli a pedagógusokat. Ezek azok az intelligens tutor rendszerek, amikor egy komplett programot lehet arra kidolgozni, hogy valaki elkezd ezzel tanulni, végighalad rajta, és a végén a rendszer kiállít egy bizonyítványt. Nagyon sok ilyen terület van, amit meg lehet itt tanulni. Vannak kihasználatlan területek is, például ilyen nyelvtanulás, amiben bizonyos dolgokat nagyon jól meg lehet tanulni ezekkel az online rendszerekkel. Most a másik irány, és ez az, amin mi dolgozunk, amikor nem kiküszöböljük a pedagógust a folyamatból, hanem segítünk, különböző eszközöket adunk a pedagógusok kezébe, ahhoz, hogy a saját személyre szóló fejlesztő munkáját hatékonyabban tudja végezni. A két különböző megközelítés életkorban is elválik egymástól, az idősebb tanulók, egyetemisták inkább magukra hagyhatók, megvan bennük a belső késztetés, megvan az a fajta tanulási stratégia, amit tudnak használni ezekben a rendszerekben. Viszont a kisgyerekeknél, amikor bekerülnek az iskolába, nagyon sok személyes törődés szükséges. És akkor a pedagógusok kezébe eszközöket kell adni, amelyekkel fel tudják térképezni, hogy hol tartanak az egyes diákok, és segíteni tudnak mindenkit abban, amire szüksége van, gyerekek túlterhelése. Mindenféle tudást próbálunk a fejükbe gyömöszkölni, aminek a megtanulására felkészületlenek, amit nem is fognak megtanulni, következésképpen nem is tudják alkalmazni. Nagyon sok ilyen példát lehet mondani, szinte már a második, harmadik osztálytól, egészen végig az érettségig, amit nyugodtan ki lehetne hagyni, mert semmi szükség nincs rá. És ugyanakkor, ahogy már említettem, fel lehetne fűzni a tanulást sokkal izgalmasabb és az életünket közvetlenül befolyásoló kérdésekre.
Akár az önök által kidolgozott programok kapcsán mi mondható el a pedagógusok digitális tudásáról vagy felkészültségéről? Véhetően adott ez vagy adva van, mert hogyha a pedagógusok életkorát nézzük, ezt a bizonyos korfát nézzük, az nem túl kedvező. Idősebb tanítók, tanárok talán nem mozognak olyan biztonsággal a digitális világban vagy az online térben. Van esetleg ezzel kapcsolatban visszajelzés?
Én úgy gondolom, hogy ez egy mítosz vagy egy városi legenda, hogy az idősebb pedagógusok nem tudnák a digitális eszközöket használni. Van egy szlogen, amit mi gyakran használunk, és ez úgy szól, hogy fel kell szabadítani a pedagógusok kreativitását. Ha a pedagógusokat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a saját ötleteiket használhassák, akkor ezt meg fogják tenni. Különböző továbbképzések során évente nagyjából olyan 150-200 pedagógussal találkozom. Persze azt szoktuk erre mondani, hogy ez egy válogatott közösség, ami diagnosztikus rendszerünkhöz kapcsolódó workshopokra, továbbképzésekre jönnek a pedagógusok, és ebben téves következtetéseket is levonhatunk, hogy nem minden pedagógus ilyen. Ugyanis ezeken a workshopokon, műhelymunkán azt látjuk, hogy hihetetlen ambícióval használják ezeket a rendszereket, belevetik magukat, és amikor ezeket a képzéseket tartjuk, gyakran nincs is arra szükség, hogy mi elmagyarázzuk, hogy mit kell tenni, mert mindig van valaki, vagy többen vannak a csoportban, akik már használták, és nálunk sokkal meggyőzőbben elmondják a többieknek, hogy akkor mit kell tenni, hogy kell bejelentkezni, hogy kell letölteni a visszajelző adatokat, és szinte átveszik a prezentáló szerepét. Tömegével vették a kezükbe az irányítást a pedagógusok, hihetetlen munkával vetették bele magukat abba, hogy ezt a helyzetet megoldják. Ez engem nagyon optimistává tesz a továbbiakat illetően. Az egyik fő irány, amire felfűzzük a saját kutatási munkánkat, kutatómunkánkat, az a tanulás személyes és személyre szólóvá tétele. Ez a personalizáció, ami lényegében csak azt jelenti, hogy mindenkinek azt tanítsuk, amit még nem tud, és ne tanítsunk olyasmit, aminek a tanulására még nem felkészült. Most ez a mentoráló szerep, a gyerekekkel egyenként való foglalkozás, ez lenne mindenfajta tanításnak a lényege. Amikor ott vannak a gyerekek az iskolában, az osztályban, akkor is egy nagy kihívás, hogy egy osztálykeretben, amikor sok gyerek van együtt, hogy lehet egyenként mindenkinek azt tanítani, amire neki szüksége van.
A digitális oktatáshoz ad tanácsokat a Telenor Hipersuli programjának videósorozata. A program szakmai vezetője Korán Balázs matematika tanár elmondta, bárhogyan is alakul a járványhelyzet és amiatt a tanév, az internetes tanítás tavaszi tapasztalatait a pedagógusok, a szülők és a diákok számára is érdemes összegezni. Herceg Zsolt készített interjút Korán Balázssal.
Megtapasztalta mindenki azt, hogy lehetséges online módon digitális eszközökkel tanítani, de ez nem feltétlenül jó. Nagyon-nagyon hirtelen történt ez az átállás. Tulajdonképpen egy hétvége állt rendelkezésre, hogy a hagyományos tantermi környezetet átvegyük az online világba. Tűzoltás volt. Ami most fontos, hogy ebből a tűzoltásból, ebből a karantén szituációból rengeteg tapasztalat gyűjt össze. Mindenki látja, hogy mi az, amit jól meg lehet oldani online eszközökkel, mi az, ami ez egész egyszerűen személyes jelenlét elengedhetetlen. Például alsó tagozatban nagyon sok mindent lehet csinálni, de igazából nem helyettesíthető a tanítónak a jelenléte online eszközökkel, amikor a betűket kanyarítják a gyermekek. Ezt egész egyszerűen a legjobban úgy lehet megtenni, hogyha tanteremben vagyunk.
Talán nem is legjobban, hanem írni, olvasni, számolni, megtanítani valakit, az az egyetlen módszer, amit hagyományosnak hívunk, nem?
Én nem vagyok tanító, viszont van első osztályos gyermekem, úgyhogy nagyon jól látjuk azt, hogy egész egyszerűen a tanítók csodát művelnek a tanteremben. Ez azt hiszem, hogy nem varázsolható mindenkinek az otthonába. A felsőoktatás viszont nagyon jól vizsgázott, és a felsőoktatásban nagyon jól tud működni, meg tud valósulni a távoktatás, illetve az online platformok segítségével végzett oktatás. A Hipersuli programban arra szeretnénk felkészíteni a pedagógusokat, hogy a tantermi oktatásukba, a saját módszertanukba, a saját metódusukba hogyan tudják beilleszteni azokat a digitális módszereket, azokat a digitális eszközöket, amik az adott területen az ő tananyaguknak, az ő tantárgyuknak az átadását tudja segíteni. Nagyon sok olyan alkalmazást található meg, például a KRIT, a GeoGebra, ami egy olyan nemzetközileg elismert alkalmazás, aminek segítségével függvényeket tudunk, vagy különböző egyéb olyan matematikai módszereket tudunk vizualizálni, amit egyébként egy tábla, kréta, hagyományos módszer segítségével hosszú rajzolások és hosszú szenvedések árán tudunk megoldani. Tisztelet azoknak, akik természetesen nagyon ügyesen és jól tudják rajzolni a függvényeket. Van nagyon sok vízjellegű alkalmazás, például Kahoot, Szokratív és így tovább, amik játékossá teszik a tanórát, gamifikálják azt, és ezáltal a diákok a tanórán úgy érezhetik magukat, mintha itt most egy játék folyna, de közben pedig a tanár egy olyan differenciált számonkérést tud véghez vinni, ami során látja egészen pontosan, hogy melyik diák pontosan mit tud, mi az, amit elsajátított az adott tananyagból. Így diákra bontva van neki visszajelzése arról, hogy a tanulói az adott tanórán mit tudtak elsajátítani, vagy milyen ismeretekkel érkeznek az elmúlt tanóráról.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az Európai Unió Safer Internet programjának magyarországi konzorcium vezetője irányelveket fogalmazott meg a távoktatásról a gyermekek, a pedagógusok és az iskolák számára, valamint a kormányhoz is javaslatokkal fordultak. Felhívták a figyelmet a gyermekek személyiségi jogaira, az eszköz ellátottság fontosságára és az oktatási módszertanra is. Mindenről Fehér Anna Magda kérdezte Edvi Pétert, a szolgálat elnökét.
A beküldött videóknak különösen fontos a sorsa, hiszen itt nagyon gyakran a gyereket lehet látni, néha a lakhatási körülményeit is lehet látni. Itt teljesen egyértelműen az adatvédelmi biztossal összhangban azt javasoljuk, hogy a tanárok csináljanak egy rövid feljegyzést, értékeljék a videókat, és utána töröljék a gépükről. Ezek a gépek legtöbbször nem annyira biztonságosak, mint a hivatalos állami szerverek, meg különben is túl sok lesz, hiszen egy iskolába, ahol adott esetben pár száz gyerek jár, a százával küldik vissza a gyerekek a videókat a idézőjelben kényszer szülte tornaóráról, vagy néptánc gyakorlatról, akkor az úgyis túlterheli az ő gépeiket, Tehát az a kérésünk, hogy töröljék le ezeket a videókat értékelés után.
Arra is felhívják a figyelmet az Európai Uniós irányelvek szerint, hogy a távoktatás az nem csak azt jelenti, hogy a leckét feladja a tanár, majd utána azt egy idő után kijavítja, hanem az interakciónak meg kellene lennie a diákkal. Tehát van erre lehetőség ma ebben a kialakult helyzetben, hogy ez az interakció létrejöjjön, tehát a tanár tudjon magyarázni, előadni, és a diákok tudjanak kérdezni?
Természetesen erre van lehetőség, és ez nem csak Európai Uniós előírás, hanem egyáltalán azt kell mondjam, hogy soha senki nem írta le, nem határozta meg. A kormánynak ennek a rendkívüli intézkedésébe sincs benne, hogy a távoktatás azt jelenti, hogy adunk egy csomó házi feladatot a gyereknek, amit a gyerek gyakran nem tud megoldani, és kénytelen kelletlen, akkor egyúttal kinevezik a szülőt ilyen segédtanárnak, majd visszaküldik a házi feladatot, a tanár pedig leosztályozza. A távoktatás az ugyanúgy órát jelent, tanítás jelent, közös beszélgetéseket jelent, mint hogyha a gyerek ott lenne az iskolába. A különbség csak az, hogy ezeken a különböző platformokon mi tudatosan nem ajánlottunk egyet sem, de hát itt van a BlueJeans, van a Zoom, van a Google Classroom, és még sokat fel tudnék sorolni, hogy ezen keresztül megtartják az órákat, ott elmagyarazzák a tananyagot, beszélgetnek a gyerekekkel, válaszolnak a gyerekek kérdéseire, és a végén, az óra végén feladnak házi feladatot, lehetőleg olyat, ahol nem videót kell készíteni, és a beküldött házi feladatokat utána értékeli a tanár.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!